kívánok, kedves hallgatom, mi szeretettel köszöntünk mindenkit a Túlcsopán RFM 88,5-ös hullámosszán, és hallgatom a hangomat. Tiszta a fülem. Múltkor olyan sistergés volt benne, mondom, na mondom, most aztán bejön a nagy durmcsi ide fifelénk, és akkor így sisteregve ménykű csapkod, meg ilyesmi, aztán...
Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Megjöttek a vendégek.
Ezen a kellemes vasárnap délután.
Na most akkor el is mész, így van. Mert hát ez egy élő program, kérem, és megjöttek a vendégek, így van. A lényeg, hogy hát érdekes program lesz. Az eseteknek a legnagyobb részében olyan emberek jönnek be, aki élő. Tehát majdnem, hogy teljesen élő program. Ez kicsit gyűrű az egyetlen, aki, hát nem az egyetlen, mert még a kis Ági is, de az két az az ember, aki Európában van, és éppen nem tud ide repülni. Elnézést kérünk tőle, de hát Isten ki milyen van. Viszont egy nagyon-nagyon érdekes programot hozunk. Sajnos megint az internetünk len van, úgyhogy csak rágyon lehet bennünket hallgatni, de majd szépen megoldjuk a dolgot, hogy későbbiek folyamán azért ez az adás fölkerüljön a honlapunkra. Legalábbis nagyon remélem, hogy ez mind meg fog történni. Meglátjuk, hogy néz ez ki. Lényeg az, hogy ott tartunk, hogy ma hányadika is van, ma mindjárt meg is nézem. Így van, tehát második hónap negyedike van, 2018 február, és ami ennek a lényege, hogy összeszedtünk olyan anyagokat, amik hát egyébként rettenetesen érdekesek. Megpróbálunk belehallgatni, most már meglátom, hogy tud összehozni a kínai rádiót, Hajnal Lászlónak a műsorát, vagy nem is az ő műsora ez talán, inkább az, hogy a kínai rádió magyar nyelvű adásának a műsora, és megpróbáljuk, hogy lehet egy nagyon érdekes beszélgetés tulajdonképpen a modern üzleti és a világról, és ennek milyenek az erkölcsi és mi egyéb vetülete, és mit tanítanak, mit számít Kínában, mi az, ami számít a Kínának, mi amit kiválasztottak, és föltettek a rádióadásnak. Szenzációs. Kicsi Ágnes fog jelentkezni, mint ahogy az előbb mondtam, és itt most nézegettem a másik kompjútert, nem is, én annyi kompjúter van, hogy az ember azt se tudja, hogy melyikre nézegessen, de most itt kattintok egyet, kettőt, hármat, és lényeg az, hogy itt van az, mi van itt, így van, Kis Ágnessel elmegyünk, és megnézzük a Gellért hegyet. Ki volt legutoljára a Gellért hegyen? Mikor voltál legutoljára a Gellért hegyen? Tudod-e, hogy hol a Gellért hegy? Hát a Budapesten különösen nem kell elmagyarázni, de én emlékszem gyerekkoromra, hogy mi föllaktunk a Rózsadom teljes tetején, oda születtem, ez nem az én hibám, elnézést kérlek, de lényegem miában csak az, hogy és augusztus 8-án a tűzi játékot mi onnan föntről néztük, és nagyon érdekes volt, hogy megvolt a villanás, fölment a tűzijáték, és akkor körülbelül 9 másodperc, vagy 10 másodperc után hallottuk a bum, nagy durranás. És akkor az apám azt mondta, hogy számoljatok, ahány másodperc, annyi perc, vagy hát ahány kilométer, annyi másodperc, mert 360 másodpercenként a hang az 360 kilométer megy, 360, ebbe belebonyolódtam, de valami ilyen is hasonló. A lényeg az, hogy 9 kilométerre van a Gellért-hegy attól a ponttól, ahol mi néztük. Ez egy nagyon érdekes volt, és ezt meg lehet egyébként, ki lehet számolni, hogy hozzávetőlegesen annyi kilométer, ahány másodpercet te leszámolsz a villanástól, vagy a tűzijáték föllövősétől fogva. És hát mi nálunk ilyen probléma nincsen, mert itt most pont a tűzi játékot például itt egészen az orrom alatt volt, úgyhogy ahogy lőtek, úgy durran. De az egész program nem erről fog szólni, úgyhogy nem kell megijedni. Kicsit Gyuri van, mint mindenképpen természetesen, kicsit náthás, kicsit izés, kicsit olyan, de mint minden jó hírszerkesztő nem adta fel. Úgyhogy Gyurikám, sajnos most nem tudunk kiszerezni egy zenét, de most akkor te jössz, és akkor mi felénk a híreket Kicsi György mondja.
meg kell védeni az európai jövőt, amelyre a legnagyobb fenyegetés a népvándorlás, a migráció jelenti, mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden, aki első meghívottként látogatott az új osztrák kancellárhoz Bécsbe. A kormányfő a Sebastian Kurz osztrák kancellárral folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón kiemelte. Van egy keresztény kultúra, az a mód, ahogy élünk, és ezt az életformát szeretnénk megvédeni, ez az identitás fontos, meg kell őrizni a keresztény alapokat. Úgy vélte, a schengeni rendszert meg lehet védeni, ha meg akarjuk védeni. A külső határoknak zárva, a belső határoknak pedig nyitva kell lenniük. Jelentette ki, hozzátéve, nem támogatja a belső határellenőrzést, de a külső határok védelmét igen. Egy jövőbeli menekültügyi rendszer kidolgozásakor nem csak a menekültekre vonatkozó szabályozás kérdésével kell foglalkozni, hanem a határok védelmével is, mondta Orbán Viktor, aki kiemelte. Osztrák kollégájával egyetértettek abban, hogy a kvóta nem megoldás. Akik törvénytelenül érkeztek Európába, azok nem maradhatnak. Törvénytelenségre jogot nem lehet alapítani. Sebastian Kurz hangsúlyozta, Ausztria és Magyarország egy irányba megy az EU külső határainak védelmében. Én olyan Európában nőttem fel, amelyben nincsenek belső határok, ez nagyon fontos eleme Európának. Közösen a külső határok védelméért fogunk fellépni. Fogalmazott, hozzátéve, hogy ezen javítani kell. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az ENSZ globális migrációs csomagjának az alapállítása nem felel meg a valóságnak. A magyar tárcavezető leszögezte. Nem igaz, hogy a migráció pozitív és hogy megállíthatatlan. Magyarország nem ért egyet ezzel az állítással. A migráció veszélyes és megállítható. Megerősítette korábbi nyilatkozatát, mely szerint, ha az ENSZ február 5-én egy migrációpárti javaslatot ad ki, akkor Magyarország ki fog lépni az ENSZ globális migrációs csomagjának tárgyalásáról. Írjon elő az ENSZ, amit akar, mi megvédjük Magyarország határait és a schengeni határokat, fogalmazott. Az ENSZ globális migrációs csomagjának terve kísértetiesen hasonlít a soros tervre, tette hozzá a miniszter. Visszahelyezték a múzeumkertbe Arany János szobrát. Sróbula Lajos alkotásán átfogó felújítást végeztek, és egy speciális védőréteggel is bemondták. A 125 éve felavatott alkotáson átfogó felújítást még sohasem végeztek, korábban csak a háborús károk javítása történt meg. A szoborcsoport és talapzata restaurálására most a múzeumkert rekonstrukciójának keretében kerülhetett sor. Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója hangsúlyozta, a múzeum kertjében az épület főlépcsője előtt központi helyet foglal el a költőnek emléket állító monumentális kompozíció, amelyet 1893-ban avattak fel. Az emlékmű közepén kimagasló Arany János alakját Tordi Miklós és szerelme, Rozgonyi Piroska, illetve lent középen egy lantonálló, kiterjesztett szárnyú turalmadár övezi. Tordi mellett megjelenik bronzból megformázott pajzsa, kardja és sisakja is. A szobrok visszajelzése előtt Varga Benedek egy időkapszulát helyezett el a Tordi Miklóst ábrázoló szoboralakban a következő nemzedékek számára, mely tartalmazza a restaurálási dokumentumokat. A szobor konzerválásáról és a múzeumkert rekonstrukciójáról a legrészletesebben szóló újságcikkeket, a honismeret folyirat Arany János emlékével foglalkozó számát, az aranyemlék év reliktumait, valamint a Magyar Nemzeti Bank Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából készített emlékérmet. Jóval többen vesznek könyvet a kezükben, mint 12 éve. Jelentős mértékben csökkent a nem olvasók aránya, míg 12 esztendeje a teljes lakosság 60%-a mondta azt, hogy egy könyvet sem olvas el egy évben, addig ez az arány mára 50%-ra apadt. De még így is szomorú, hogy a lakosság fele nem olvas, mondta Gombos Péter olvasáskutató a 2017-es felmérés adatai kapcsán. Negatív tendencia viszont az, hogy a havi egy könyvet olvasók aránya a 2005-ös felmérés 16%-ához képest 7%-ra csökkent. Kiemelte azt is, hogy azoknak, akik saját bevallásuk szerint folyamatosan fent vannak az interneten, vagyis 10-20 percenként ránéznek telefonjukra, majdnem 58%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Azt is mérték, hogy a mesélési kedv milyen összefüggésben van az iskolai végzettséggel. Míg egy korábbi vizsgálat azt állapította meg, hogy az anyáknál nem számít az iskolai végzettség, attól függetlenül is mesélnek a kisgyerekeknek, az apáknál viszont minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb a hajlandóság a mesolvasásra. Most az derült ki, hogy mindez az anyákra is igaz. Február 2. és 4. között zajlik a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. Ágyúdörrenéssel vette kezdetét az idei Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat Budakeszin, amely helyben van a sokszínűség mottóval, sokszáz településen, csaknem 1500 programmal várja az érdeklődőket a művelődési házakban. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a megnyitón fontos társadalmi programnak nevezte a közösséghez, településhez való tartozás erősítését. Mint mondta, a kulturális lehetőségek bővülése elősegíti, hogy minél inkább közösségekben éljük meg identitásunkat. Az államtitkár kiemelte, hisznek abban, hogy a kulturális alapellátással mindenkit meg tudnak szólítani. Híreinket a hiradó.hu, magyarhírlap.hu, magyaridők.hu portálok segítségével állítottuk össze.
Kedves hallgatom, a Tudzsoplár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és közben itt azért szervezkedtem, mozogtam, csináltam ezt, azt, amaz, bedugtam ide, bedugtam oda a dugókat, igen, és amit csináltam, kiválasztottam a következő számot, úgyhogy ez nagyon jó nekem ez. Charlie természetesen, nem Charlie, de hogy is Ákos, méghozzá nem is akármilyen Ákos. Fantasztikusan szól ez nekünk, kére. FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és a WebWiz, az új websájtunk az úgy hangzik, hogy Rádió Mozaik Sydney. És hát akkor majd ezt fogjuk mondani többször, de a 2000-et is be kell mondani, hiszen az a station call, ahogy mondják. És volna egy kérdésem. Ha valaki tudja, hívjon engem föl, 98-16-27-77-es. És a kérdés, ki tudja, hol van Kelem Bérc? Majd a telefonok megjönnek, igen, Kelem Bérc. Ezt úgy hívják, Kelem Bérc. Pontosan. Ha ezt nem tudtad, akkor most hagyd vezesselek be egy titokba, mert nekem is egyébként ez egy teljes titok volt. Gyerekkoromban én ezt nem mondták így nekem. Tulajdonképpen a Kelem Bérc az semmi más, mint a Gellért hegy. És nekünk van egy csodálatos kolléganőnk Budapesten, úgy hívják, hogy Kis Ágnes, és Péter Szilviával, aki egyébként egy idegenvezető, ők kifigurázták, de hát menjek elébe a riportnak, inkább Ágikám, vidd a szót!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Már Túri Olga barátnőmmel korábban két alkalommal végigbeszéltük Budapest történetét, és hát most innentől kezdve belemélyedünk Budapest titkaiba. Itt van egy másik barátnőm, Péter Szilvia, ő is idegenvezető, és most vele a Gellért hegyről és környékéről fogunk beszélni. Kedves Szilvia, először azt kérdezném tőled, hogy hogy kerültél közel az idegenvezetéshez, meg miért szereted Budapestet?
Üdvözlöm én is a rádió hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Ági, köszönöm, hogy meghívtál. Én Péter Szilvia vagyok, és az idegenvezetéshez 2009-ben kerültem igazán közel, már ez egy nagyon régi vágyam volt, gyerekkori vágyam volt, de miután aktív sportoló voltam, nem ebben az irányba mentem tovább, külkerre mentem tovább, és aztán a munkám és hát a családom révén igazán erre nem maradt idő, és most, hogy nagyobbak a gyerekeim, ezért így meg tudtam valósítani ezt a szép álmomat. Ott találkoztam tulajdonképpen Olgával ezen a tanfolyamon, és ebből az ismertségből egy barátság, és most már egy szakmai kapcsolat is kialakult köztünk, és most már másfél éve ugye a Búdai Barangolások Pesti Séták programsorozatot állítjuk össze, ahol ugye budapesti tematikus sétákat készítünk el az ide látogatóknak, vagy az érdeklődőknek.
És az egyik kedvenc témád az a Gellért hegy, úgyhogy nem véletlen, hogy erről beszélgetünk. Hát akkor kezdjük is el. Hogy mondjál valamit, hogy mit lehet tudni a Gellért hegyről és a környékéről.
Azért a Gellért hegy, mert a Gellért hegy egy szimbolikus alakja Budapestnek. Azt mondjuk, hogy hegy, bár a tengerszint fele csak 235 méterrel magasodik ki, de a keleti oldalán lévő sziklás része, és az a meredekség, ahogy ugye följutunk a hegy tetejére, ez okozhat arra, hogy ugye hegynek nevezzük. És tényleg egy szimbolikus alakja, már csak azért is ugye a szabadság szobor, amely a tetején van. Bárki ezt meglátja, mindenki tudja, hogy Budapestről mesélünk, vagy beszélünk.
Hát oda fölmegyünk, akkor olyan gyönyörű a panoráma, úgyhogy akárki ide jön, javaslom, hogy menjen oda.
Tiszta időben egészen el lehet a Budai hegy vidékig látni az egyik oldalról, a másik oldalon a Csepel-szigetet, hát ebben lehet gyönyörködni.
Földrajzilag mit lehet tudni róla?
Földrajzilag azt lehet tudni, hogy amit említettem is, hogy a tengerszint felett ugye 235 méter magasan van, egy Dolomit hegyről beszélünk. Hát barlangok vannak benne, a tektonikus törésvonalak mentén pedig ugye hőforrásai vannak, és ezek a hőforrások nagyobb részt védettek is természetesen, és ezek táplálnak három fürdőt is, amely ugye a hegy lábánál van, a Rácfürdő, a Rudasfürdő és hát a Gellért fürdő. Azon kívül ugye több barlangja van, amely szintén védettek, például Szent István barlang, Szent Iván barlang, és hát miután a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot tartozik, természetvédelmi terület is természetesen, olyan ritka növények találhatók itt, amelyek erre okot adnak. Például van a sárga habszegfű, ami szintén egy nagyon ritka növény.
Na, nem is tudtam.
Bizony, és júniusban összesen 3 hét az, amikor virágzik ez a csodálatos növény, és ez is itt van és található.
És csak itt, és máshol nem.
Igen, ebben a környéken itt a Gellért hegyen.
Na, és akkor a lakók, kik voltak így a történelem kezdetétől, hogyha erről mondanál pár szót.
Ez több ezer évre visszavezethető. Már az időszámításunk előtti időben is laktak itt, a pannonok voltak ezen a területen, majd akikről régészeti leletek és kutatások folyamán több is kiderült, ez az Eraviscus nép volt, az időszámításunk előtti első századtól kezdődően. Ők kerámikussággal is foglalkoztak, ezzel találtak ugye leleteket, sőt, azt is tudjuk, hogy ezt a területet ők Ak-Inknek, bővízből forrásnak nevezték el, ami a mai Tabáni rész, tehát már ismerték a hőforrásokat is, azon kívül pedig szent helyként is tisztelték és tartották, tehát ez egy ilyen központi helyük volt. Úgynevezett oppidumot építettek köré, az, ami egy ilyen erődrendszer, ez ott az északkeleti és a déli részen volt található, erre is találtak régészeink ehhez kapcsolódó leleteket és nyomokat. Aztán később a kelták, vagy hát ebben az időben, a számításunk előtt első század környékén a kelták hódították meg ezt a területet, majd ugye a történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a rómaiak több hullámban keresztül, hosszabb időn keresztül vették birtokukba Pannonia területét, ugye az időszámítású utáni 5. század közepéig voltak ezen a területen, bár igazán az ő központi részük, ugye azt tudjuk, hogy az Óbudán lévő, a mai Óbudán lévő Aquincumi rész volt. Itt ezen a területen, nem is a budai oldalon, hanem a pesti oldalon, ahol ma a március 15-e tér van, azon a részen volt a Contra Aquincum, amely egy ilyen védő rendszer volt.
Az, lehet, hogy azért volt itt, mert itt volt egy dunai átkelő.
Tehát
az...
Valószínű, tehát erre több középkori leírások is vannak evel kapcsolatosan, hogy ezt rév, tehát átkelőként használták, tehát már évszázadokon keresztül. Ez annak köszönhető, hogy itt ugye a budai részen, ugye itt a hegy és a Duna részén, tehát itt a legkeskenyebb a Dunának ezen szakasza, bár mély, tehát elég mély, de itt a legkeskenyebb ez a szakasza, tehát itt rév már működött.
Ja. Na akkor térjünk át a középkori részre.
A középkori
időszakra, akkor mi történt?
A középkori része is nagyon érdekes, már a hegynek az elnevezése is, tehát többféle neve voltak el. Ma ugye hát mindenki Gellért hegynek ismeri, bár ugye ez igazán a írott forrában és források a 16. századtól van erre vonatkozólag, és a 15. századtól kezdődően hívják ugye Gellért hegynek. Sőt, a népi nyelvben Cengöllér, Cengellérként is hallható.
De milyen érdekes kiejtés.
Tehát ugye ez a tájszólással, tehát igen. Így is nevezték. Ez ugye utal, nagyon sok mindenki ismeri és hallott róla, hogy a Szent Gellértnek a történetéről, ugye Gellért püspök volt Szent István király fiának, Imre hercegnek a tanítója 7 éven keresztül, és hát a legenda szerint, amikor erre vitte az útja, egyébként Diósdolj környékén állt meg az előtte lévő éjszaka, ahol egy kápolnába kis szent misét mondott, és akkor ő azon az estén megálmodta, hogy mi fog vele másnap történni, ugyanúgy a legendáinkból is ismerünk, ma a Szent Gellért, ugye a Gellért hegyről, ahol körülbelül most a szobra van, amelyet 1904-ben helyeztek oda, azon a területen gurították le őt egy hordóba, és ugye lelte halálát. De mondom, az elnevezés az olyan 15.-16. századtól kezdődően volt, előtte azért más neve volt a hegynek, volt ugye Kelemhegyként is ismerték, akkor Pesti hegy, Pesti öreghegynek, a Tabáni rész volt, a Kispesti rész. Az is egy érdekesség, hogy a jelen hivatalosan is az elnevezése 1847-től Döbrentei Gábornak köszönhetően Kelem Bérc. És tökéletes
és
Gellért-hegyként ismerjük a mai napig is, de hivatalosan Kelem Bérc a neve. És ugye gyönyörű ez a magyar nyelvünk, mert hiszen említettem, mert nem hegy, ugye csak 235 méter magas.
És bér.
És bér.
Igen, és ezt a szót igazán
és
hiszem, hogy használjuk.
Igen.
Na, és akkor ha valaki most elmegy és sétál egyet a Gellért hegyen, vagy a Kelembércen, ahogy megtanultuk, akkor mit lát?
Nagyon, én nagyon imádom, és van egy 3 órás sétánk is, amit szoktunk Olgával egy különleges útvonalon, mert nem a hagyományos bejárt ösvényen és sétányon szoktuk végigvinni az ide látogatókat, hanem ugye az észak-keleti részről indulunk, és úgy járjuk körbe. Maga a hegynek a csodás története mellett számtalan érdekességet is láthatunk. Ugye egyrészt tanösvény van kialakítva, ugye maga a parkosítás ugyancsak a 900-as évek elejétől, de igazán az 50-60-as évektől kezdődően kezdték meg a parkosítását. Nagyon furcsa, de és hihetetlennek tűnik, de a középkorban is itt végig szőlőültetvények voltak. Na. A déli, nyugati lejtőn, a várnegyed részén.
Akkor borkultúra.
Borkultúra, igen, bizony. Nagyon, erre emlékeztet még ugye a nyugati részen vincellérképzésnek az indítása, aminek ma ugye a Kertészeti Egyetem a jogutódja, a csodás Arna részével. Bizony.
Igen.
Tehát mindennek jelentősége van a Gellért hegyen. Azon kívül itt van az óriási nagy víztározó, Gruber Józsefről nevezték el.
Tehát ez az északi részen van, ott a
Tabáni oldalon. Hát az észak-keleti részen, igen, a Tabáni részen van, tehát ez biztosítja a Budapestnek a nagyon jó minőségű vízellátását. Azon kívül van egy csodálatos filozófusok kertje, amelyen érdemes elgondolkoznunk, hiszen az alkotó Wagner Nándor, aki 1977-ben készítette a remek művet egymás jobb megértéséért, és amelynek az üzenete a virágvallások alapítóinak és küldötteinek a szellemi üzenete ez, és a lehető legjobb helyen van, és itt talán megérthetjük egy kicsit a Gellérthegynek a szakráris lényegét is.
Na hát még ez is van a Gellérthegyen?
Bizony, bizony, hiszen itt, ahol az ég, a föld és a víz találkozik, ennek a találkozási pontjába helyezték el, és hát nem is akárhogyan, hiszen a művész, amikor arról volt már szó, hogy hova helyezik el ezt a szoborcsoportot, már nem élt.
Uh-huh.
És a halála után helyezték ide méghozzá úgy, hogy a felesége, aki egy égi üzenetet kapott,
na,
hogy hol legyen ennek a szoborcsoportnak a helye, és hát ez azóta itt van.
És milyen érdekes dolog ez a mai racionális világunkban.
És aztán érdemes megnézni a szabadságszobrot ugye teljesen közelről, de előtte még mire följutunk a sétányon, még a Szent Gellért szobrot is meg tudjuk közelről nézni, egyébként monumentális maga a szobor, és gyönyörű
közelről. Nagyon szép.
Arról nem beszélve, hogy alattunk van a vízesés, és elénk tárul az Erzsébet hídnak ugye a forgalma. Onnantól, ahogy fölsétálunk ugye a szoborig, amelynek 1947 óta van ott a szobor, ugye Kisfaludi Strobl Zsigmondnak a csodás alkotása, és ha ezt megtekintjük, mögötte láthatjuk ugye a citadellát, amiről még nem ejtettünk szót, ami szintén az egyik jellegzetes építménye, és hát az 1848-as események után építették meg, de hogy előtte még mi volt a Gellért hegy tetején, ez is érdekes,
na,
mert még egészen a 12. század környékéről vannak ilyen adatok, hogy lehetett ott egy kis kápolna. Majd a török időkben például egy kis fa erődítmény volt. Aztán 1813-ban megépítették itt az Urania csillagvizsgálót.
Igen.
Ez esett sajnos a 48-as szabadságharcnak az áldozatául.
Ez még József Nádorhoz
köthető, bizony Olgának a nagy kedvence, hogy az ő nevéhez köthető, de a gyönyörű építmény teljesen elpusztult, és hát ennek ugye a helyére építették meg a citadellát, azaz a fellegvárat, ugye Emanuel Cita osztrák hadimérnök tervei alapján, amely arra volt hivatott, hogy a rebellis magyarokat kordába tartsa, ugye 60 ágyú volt, amely a városra nézett, a városi polgárokra, bár soha nem dördült el a polgárok felé rövés, csak ünnepőkor, de attól függetlenül ugye ez igazán a megfélemlítésre épült.
Hát igen, történelmükből ismerünk ilyen különböző ágyú és tankcsöveket, amivel félemlítettek minket, úgyhogy ez is egy a sok közül.
Ez azért kellemetlen, mert a polgároknak ez mindig egy kicsit rossz ízzel maradt először ugye a Citadella, aztán a 67-es kiegyezés után okafogyottá vált, és 1899-től el is bontották egy részét, és ma meg hát ugye tudjuk, hogy turista látványosságként van igazán a Citadella, de hát rengeteg a hegy belsejében lévő titkokat is meg lehet tudni, hogyha valaki ellátogat esetleg a sétánkra. De a déli részen pedig nagyon szép parkosított játszótér van, amelyen le lehet menni, és hát le lehet jutni egészen ugye a szikla kápolnáig.
A pálosok, igen, az is fontos. Ki ne hagyjuk.
Hát igen, nagyon fontos, hiszen a pálos rend ugye Boldog Özséb alapításával a 13. században az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. Mm-hmm. És hát a mai napig működik, egyébként gyönyörű szép a sziklakápolna, érdemes bemenni és megnézni, és hát maga a történelme is.
Mm-hmm. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, szerintem tudtunk meg új dolgokat a Gellért hegyről. Köszönöm, hogy eljöttél, hogy felkészültél, hogy ezt elmondtad nekünk, és remélem, hogy majd még új témákkal jelentkezünk, és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmét, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
a Tőcsapan RFM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és milyen érdekes volt a Gellért hegyről. Ki hitte volna, hogy a Kelen hegynek, vagy Kelen Bércnek hívták a Gellértet. Itt van velem szemben Révai Mátyás és dr. Kis Katalin. Ti tudtátok, hogy a Kelen Bérc az a Gellért hegy?
Nem. Sajnos nem tudtam.
Mátyás?
Nem, sajnos én sem hallottam.
Akkor ti nem tudtok semmit. Így van. Ezek után. Hallgassatok ide, hogy fölvezesselek benneteket. Két fiatal ül velem szembe. Másfél éve csavarodnak a világba, és egy érdekes dolog ez, hogy tulajdonképpen miért hagyják el az emberek az országot. Vannak természetesen gazdasági okok, vannak természetesen kíváncsiságok, vannak természetesen kalandvágy, van természetesen az, hogy nagyből elegem van, adjátok vissza a babaruhát, és így tovább. Ti melyikbe tartoztok?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szerintem mi a kalandvágyból indultunk el, illetve a kíváncsiságból. Látni akartuk ezt a felét is a világnak, ez volt az egyik indokunk.
A másik indokunk pedig az volt, hogy mivel én orvosi egyetemet végeztem, egy picit elegem volt már a sok tanulásból, a kötelezettségekből, és egy picit el akartunk menekülni otthonról.
Meg tudom érteni, hallgass
ide. És a felnőtté válás elől.
Igen, hát ez a másik, a felnőtté válás. És nem is vetted észre, hogy itt lettél felnőtt, ugye?
Igen. Tulajdonképpen, igen.
Igen, az utazás alatt...
Ez előmenekültél?
És aztán belefutottunk.
Hát ez az egyik és végső soron. Hagyj meg neked valamit, felnőni nem egy jó dolog. Ha meg tudod őrizni azt a picike-picike Katalin magadba, az egy borzasztó nagy érték. Ezt csak egy olyan adaléknak mondom. Mikor indultatok, mit vittetek magatokkal, ne bögdöst az embert, hagyj békibe. De ugye Mátyás, te terror alatt élsz.
Abszolút.
Igen, ezt az érzést én is ismerem. Szörnyű.
Másfél éve itten
terrorizálva. Hallgass ide, ez egy jó kapcsolatnak, ez a lényege.
Sokszor hallottuk ezt, igen, hogy ha ezt túléljük, akkor már nem lesz
nehézség. Akkor mindent túléltek, pontosan. Szóval mikor indultatok és hogyan?
Szóval 2016 októberében indultunk, mert egyszerre fejeztük be júliusban az egyetemet, mindketten lediplomáztunk, és akkor úgy voltunk vele, hogy na most van az az alkalom, hogy na még nem kezdtünk el dolgozni, de viszont szabadok is vagyunk. Tehát, hogy akkor most kell elindulni, most vagy soha a lapon, és akkor az Árpi meg a Zita, ugye, akik körbe biciklizték a földet, ők nagyon inspiráltak minket, elmentünk egy-két előadásukra, meg én nagy gyűrűkora rajongó vagyok, és azért Új-Zélandhoz közel állt így a szívemhez, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Új-Zélandra megyünk.
Nagyon vizes volt, nagyon hideg volt.
Igen, de gyönyörű volt.
Mindenek megvan maga szépsége, igen, folytasd.
Szóval úgy indultunk, hogy Tájföldön voltunk egy hetet, utána két hetet Malajziában voltunk az esőerdőben egy önkéntes helyen, egy ilyen permakultúrás kertbe, és onnan repültünk Új-Zélandra, ahol pedig fél évet voltunk, és bejártuk a déli szigetet. A szokásos sztori, kocsit vettünk, ágyat építettünk bele, abban éltünk, sokat önkénteskedtünk, így próbáltuk a költségeinket alacsonyan tartani. Van ez a helpex.net nevű oldal, ahol lehet 4 óra munkáért cserébe szállást és ellátást kapni, és nagyon népszerű Új-Zélandon, itt Ausztráliában is.
Hát
úgyhogy ezzel remek lehetőségünk, meg ugye helyekkel is tudtunk találkozni, és az a legjobb mindig egy helyben. Úgyhogy Maláziában is így voltunk, Fidzsin, Új-Zélandon is többször önkénteskedtünk.
Hol tanultatok meg angolul mind a ketten, Kati?
Én iskolában, gimnáziumban tanultam 2 évig, és aztán pedig egyetem alatt lett egy francia barátom, fium, akivel az eleinte mindig angolul beszéltünk, úgyhogy igazából én akkor tanultam meg angolul, de aztán pedig franciára váltottam át.
Mert mit lesz a kényszer, igen. Hol találkoztatok legelőször? Mert ennek is egy történet van állítólag.
Igen, mindketten katolikus gyökerekkel rendelkezünk, én görög katolikus vagyok, és benne vagyunk így a budai katolikus közösségekben. Én a Regnum Marianumnak a tagja voltam, amíg hát most már eléggé megszűnt a csapatom, de hát úgy még mindig nagyon jóban vagyunk. És akkor pedig a Bokor közösségben.
Igen, szüleim által a Bokor közösségbe kerültem még gyerekkoromban, és ők minden évben szerveznek egy katolikus bált. És én minden évben eljártam oda. És Matyi pedig valaki meghívta, azt hiszem, hogy egy,
igen, egy
barátján keresztül került oda.
És akkor 2012. novemberében ott találkoztunk először, és aztán meghallottam, hogy Tokaj a Kata, és akkor hát Tokaj, hát onnan lehet bort kérni.
Hát lehet, igen.
Termelői bort, hogy hozzon, és ez egy jó indok volt, hogy elkértem a számát, és aztán találkoztunk, hozott nekem bort, és aztán én utána kimentem fél évre Dániába, és valahogy úgy alakult, hogy kihívtam magamhoz, és akkor így indult az egész, és elmentünk Norvégiába együtt stoppolni.
Meg túrázni,
és akkor így kezdődött a szerelem.
Ez egy olyan sztori, hogy ezt mindenképpen rádióra kell vinni, mert ma ez egy kuriózum. Nagyon furán hangzik, és nagyon csúnyán hangzik, és talán nagyon igaz is, hogy ma ez egy kuriózum. Ma, amikor van nekem egy 33 éves fiam, és megkérdem, hogy ismerkedsz, papa, az nem egy egyszerű dolog. És ez egy borzasztó dolog.
Tinder, ugye?
Igen. Tudod, az nem egy egyszerű dolog. Na most ilyenkor az ember rátok néz, és azt mondja, hogy hát hallgass ide, mégiscsak van reménységünk, így van. Mit találtatok tulajdonképpen a legnehezebbnek az út alatt? Vagy mi volt az, amit különösebben, na most aztán össze kell szedni magunkat, különben tényleg belesülyepedünk valahová. Ne egymásra mutogassatok, Kata, te.
Nekem egyből megvan, hogy melyik volt a legnehezebb pillanatom, vagy időszakom.
Igen.
A vitorlázás az óceánon. Tehát vállalkoztunk arra, hogy mi Új-Zélandot úgy hagyjuk el, hogy vitorlással Fidzsire megyünk. Találtunk is egy hajót az északi részén, az északi szigetnek.
Igen.
És legénysége voltunk ennek az ausztrál embernek, és 12 napig tartott az út a nyílt óceánon. Tengeri beteg voltam, viharos volt a tenger, hullámok csapták ide-oda a hajót.
És tegyük hozzá, hogy a skipper, a kapitány egy nagyon nehéz természetű ember volt, tehát nagyon nehéz.
Általában a kapitányok félkezőek, huk van rajtuk, be van az egyik szeme kötve, és az már egyik lába az meg fából van, igen.
Igen.
Ilyen ember volt?
Igen, csak valahol belsőleg volt ilyen.
Fiátriai eset volt, félig.
Tehát nehéz volt vele.
Hát valószínűleg azért volt annyi.
Nem lehet elmenekülni, tehát ott be vagyunk zárva a kis hajóra, maximum 10-20 méterre lehetünk egymástól, hogyha a két végébe ülünk a hajónak, tehát nehéz volt, de túléltük, és végül is egy tapasztalat volt ez is, és tanultunk sokat.
Érdekes.
Nekem melyik volt a legnehezebb pillanat, Matyi?
Nekem is ugyanez volt. Ez egyértelmű.
Érdekes egyébként, hogy abban indítottuk ezt a beszélgetést, hogy el akarunk, hogy kicsit a felnőttkort meg akarjuk kicsit úgy arrébb akarjuk odázni, hát aztán pillanatokat föl kellett a hajón nőni, nem?
Egyértelműen.
Igen, meg igazából nagyon sok olyan történetet hallgattunk így az utazásunk során, hogy döbbenetes. Tehát például Fidzsin befogadott minket egy család, ott voltunk náluk, vendégeskedtünk egy hétig, és tényleg olyan érzés volt, mintha a családtagja lennénk, és láttuk, hogy mondjuk tizen éltek egy akkora lakásban, mint mondjuk ez az egész cottage, vagy mondjuk a fele.
Igen.
És olyan boldogok voltak, és segítettek, és még minket is befogadtak, hihetetlen volt.
Tehát, és akkor még mindig volt hely, hogy befogadjanak titeket.
Igen, és mindig együtt főztünk, és mondtuk, hogy mi is főznénk, meg aztán végül engedték, hogy egy gulyást csináljunk, az nagyon népszerű volt egyébként. Mindenkinek gulyást főztünk, és egy nagy gulyás szakértő lettem. De hát ez egy nagyon tanulságos dolog volt, de hát a másik végletet is egy svéd kalózkapitány, vagy hát ilyen kalózhajó kapitány is mesélt az életéről.
Kalózkapitány.
Igen, mert egy kalózhajón is szolgáltunk egy darabig.
Ez hogy ment ez a kalóz dolog?
Ez úgy ment, hogy elkezdtünk Fidzsiről egyből más hajókat keresni, mert mindenképpen ott akartuk hagyni az akkori kapitányunkat, az ausztrál félőrültet. Úgyhogy elkezdtünk keresni más hajókat, és találtunk egy nagy kalózhajót, aki...
Rajta volt a halálfej, minden...
Propa
haj, tehát teljesen...
Kétárbolcos, fából készült,
százláphosszú
hajó, és ők kerestek legénységet, Vanuatu-ra akartak indulni, és onnan Vanuatu-ról pedig Indonéziába és Malajziába, és akkor mondtuk, hogy na hát ez nekünk tökéletes lesz, és még fel is ajánlották, hogy még esetleg még pénzt is kereshetünk a hajón, még munkát is tudnak adni. Na akkor azt mondtuk, hogy nekünk ez kell. Elmentünk, találkoztunk a kapitánnyal, és hát ő megért egy sztorit.
Mondjad, milyen volt a kapitány.
Kínai kislánya volt, egy a volt barátjának az özvegyétől, mert hogy a volt barátja meghalt, és akkor annak az özvegyének...
Örökölte az izét.
Nem, kicsit csúnyább, tehát hogy gyakorlatilag csinált egy gyereket az özvegynek. Szóval nem elég kacifántos történet volt, és a hajunk az égnek át. De igazából csak úgymond a biológiai apja volt a lányának, de közben mégis megszerette, és akkor már nem csak a biológiai apja akart lenni.
Ájjájjáj, ez egy horrorsztori. És akkor továbbra is fölmentetek a hajóra. Akkor ezek szerint az ausztrál ennyire rossz volt.
Hogy még ez is jobb volt.
Ez is jobb volt, igen. Ez is jobb volt, igen. Hát egyébként ez hihetetlen, az ember belegondol. Na most mondjátok, minden magyar fiatal így megy el, vagy itten a variációknak az ezerféle fajtája van? Mi a ti véleményetek? Mi a mai fiataloknak a lelki állapota odahaza?
Szerintem a legtöbb magyar fiatal abból indul ki, hogy például van 500 ezer forintja, vagy 1 millió forintja, amit félretett, uh-huh. és azt mondja, hogy ebből elmegy egy kéthetes utazásra, mondjuk a Kanári-szigetekre. Vagy, tehát, hogy ő nem, tehát szerintem az átlag magyar fiatal nem gondolkodik úgy, ahogy mi, hogy igenis vannak olyan megoldások, amiből konkrétan olcsóbban kijössz, mint hogyha otthon albérletet fizetnél és fizetnél a számláidat.
Igen.
Ők abból indulnak ki, hogy nekem ennyi pénzem van, és ebből a pénzből két hétnél tovább nem tudok nyaralni, mert ugye kell fizetnem a motelszobát, vagy a hotelszobát, ilyen-olyan hajóútra szeretnénk menni, és hogy ez mind pénzbe kerül. Szerintem nagyon kevesen gondolkodnak úgy, ahogy mi. És ez kicsit szomorú, de remélhetőleg egyre többen.
Hát nézd, az igazság az, hogy végső soron 20-valahány évvel ezelőtt nyíltak meg a határok, és addig senkinek nem volt tapasztalat abban, hogy tulajdonképpen mi is a nyugat. Nem mindenkinek való a nyugat, sőt, nagyon sokaknak nem való a nyugat, és ez nagyon ránk jellemző, hogy a magyaroknak aztán pláne nem való. Aki kimarad viszont, az remekül megállja a helyét, és végső soron ez egy óriási, hogy úgy mondjam, adalék az otthoniaknak, hogy vannak olyan magyarok kint, akik tehetősek, akik ügyesek, okosak, és így tovább, és ebből van a több, hagyd mondjak neked valamit. Mikat további tervetek, hova akartok menni, mi az elképzelésetek?
Ja, bocsánat, még visszautalva egy kicsit az elindulásunk, hogy mi is volt a célunk az utazással. Egyrészt ugye ez a kicsit ez a menekülés, de másrészt meg szerettük volna, mivel hosszú távra utaztunk, ezért nem úgy utaztunk, mint egy turista, hanem igyekeztünk olyan helyeket meglátogatni, amik nem feltétlenül turisztikai helyek.
Ami nincs rajta
a térképen. Igen. És én otthon tagja voltam Budapesten egy kisközösségi program nevű kutatócsapatnak, akikkel azt kutatjuk Magyarországon.
Kösz, hogy fölhoztad, igen, mondjad.
Azt kutatjuk Magyarországon. A ilyen fenntartató közösségeket kutatjuk, ökoközösségeket, esetleg, hogyha valakinek mondasz valamit, hogy visnye szép lak, ahol úgy élnek az emberek, hogy kicsit lejjebb adnak a személyes vágyaikból, és közösségi, tehát nem materiális értékeket gyűjtenek, hanem inkább immateriális értékeket. Uh-huh. Tehát a Visnye Szépra például egy katolikus alapodon szerveződő közösség, de nagyon sok olyan van, ahol a vallás nem jelenik meg, hanem csak maga ez a fenntartható életmód, a környezetbarát életmód, a szervező erő.
Ami az önmagában egy vallás, igen.
Négy ilyenben voltunk Új-Zélandon, interjúztam ott velük, illetve Ausztráliába is látogattunk itt kettő ilyen helyet. Úgyhogy ez is egy nagy cél volt, hogy az ilyen jó példákat így összegyűjtsük az utunk során. Kata pedig a gyógyítással kapcsolatban talán tudsz mondani valamit, hogy mit láttunk.
Igen, Fidzsin eljutottunk egy helyi faluba.
Csak egy
helyi gyógyítókkal megismerkedtünk, és interjút készítettünk velük, hogy miként gyógyítanak betegségeket, hogyan, milyen kapcsolatban vannak a helyi kórházakkal, és kiderült, hogy Fidzsin például a helyi gyógyítók és a kórházi orvosoknak az együttműködése nagyon-nagyon kimagasló. Mm-hmm. Tehát ők
az alternatív megoldás. Azért nagyon sok esetben beengedik a kórház falai közé.
Igen.
Na most hát ez például az európai kultúrában, az abszolút tudod, amikor a Drakulának a fokhagymát mutatod. Valahogy úgy néz ki, tudod? Valahogy.
Pedig Magyarországon is voltak helyi gyógymódok, csak valahogy elvesztettük már ezeket, tehát ott is ugyanúgy megvoltak az otthoni
helyi
gyógymódok. Bocsánat, halkan beszélek.
Nem, ez egy borzasztó. Na most mennyire tudjátok mind a ketten az orvosi tudásotokat hasznosítani?
Vanuatun tudtam hasznosítani, ahol is bementem a helyi kórházba a Tanna szigetén, egy nagyon kis szigeten, és találkoztam az egyedüli orvossal, a kórház egyedüli orvosával, aki másik három szigetnek volt az egyedüli orvosa, és megkérdeztem, hogy segíthetek-e neki, és azt mondta, hogy hát hogy a viharban ez? Azt mondta, hogy egyedül én vagyok itt, az ambulanciát, a járóbetegellátást a nővérek viszik, mert nincs más orvos. Úgyhogy, hogyha esetleg lefáradnál oda és segítenél a nővéreknek, az nagy-nagy segítség lenne. Úgyhogy ott töltöttem egy hetet, sajnos csak egy hetem volt, de szerintem sokat tudtam segíteni.
Na most tulajdonképpen hogyan tartjátok fönn magatokat? Mert hát azért az időközben megy, de hogyan tartjátok fönn magatokat, hogy oldjátok meg az anyagi részt, mekkora pénztárca van odahaza, mennyit küldenek ők, vagy ti teljesen önellátók vagytok?
Mi önellátók vagyunk, de nekem sajnos édesapám meghalt, és én tőle az ő örökségéből utazom igazából, ami ahhoz kevés volt, hogy egy életet elkezdjünk, de ahhoz viszont túl sok, hogy csak úgy feléljük, és emiatt indultunk el ebből a pénzből.
Nagyon okos.
Illetve útközben azért érdekes, mert otthonra is visszadolgoztam, pont most decemberben egy projektbe kaptam munkát, ahol telefonos interjúkat tudtam csinálni hazai erdészekkel egy projekt kapcsán, úgyhogy ezért is kaptam pénzt, illetve még a nagyszüleim is, illetve az egyik nagymamám is támogatta az utazásunkat, amit nagyon köszönünk neki. Tulajdonképpen ebből sikerült így megoldani, és úgy játszani vele, hogy elég legyen. Mindig úgy vagyunk vele, hogy inkább az igényeink, tehát kihúzunk egy-két programpontot, ami túl drága, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor kevesebből beérjük, de hogy nem akarunk túlköltekezni. Tehát addig nyújtózkodunk, ameddig a takarunk ér.
Igen.
És reméljük,
igen.
Hogy amúgy visszatér, vagy mikor érünk haza, a csíksomlyi búcsúra akarunk hazaérni. Most kifacsarták belőlünk ezt az otthoniak, hogy együtt kell menni a csíksomlyi búcsúra.
Elegük van abból, hogy itt
hogy
vagy.
Igen, hogy mikor megyünk már haza, mindig skype-ozunk ugye a nagymamákkal, az az első kérdés. Jó, nagyon örülünk, de mikor jöttek haza? Úgyhogy
figyeljetek ide. Oké, mik az otthoni lehetőségek? Az ember megkóstolja ezt. Az ember végigmegy ezen. Egy óriási gazdagsággal mentek haza. Hogy tudjátok ezt odahaza hasznosítani?
Én nagyon szeretném hasznosítani ezt a kórházban, ahol remélhetőleg gyermekgyógyász rezidens leszek. És hát van egy fajta gondolatunk, hogy nehéz lesz ezt a sok tudást, meg ezt a sok élményt
adaptálni
otthon,
igen.
De megpróbáljuk majd, viszont nagyon-nagyon szerintem lélekben fel kell arra készülnünk, hogy egy egyszerűbb, de ugyanolyan gazdag élet várhat ránk otthon is.
De egész biztos, a falkas ide, egész biztos vagyok benne, ez a fajta ember kikaparja ott is. Közlöm vele, szóval ez tényleg ebben a mérhetett a pozitívummal, ami bennetek van, ez egyszerűen megdöbbent engem, és itt sugároz benne a stúdióban minden, itt potméterek össze-vissza mozognak.
Ugye az én szakmámban én humánökológus, illetve ilyen környezetkutató vagyok, de az utóbbi években vidékfejlesztéssel foglalkoztam. Én úgy voltam vele, hogy...
Sokkal jobb, közlöm vele, de a másik az egy kicsit olyan bullshit subject. De folytasd.
A vidékfejlesztéssel foglalkoztam, és nagyon sokat jártam a Kárpát-medencét, mindenfele a Nógrádtól Erdélyen keresztül az Ormánságig, és úgy gondolom, hogy egy ilyen harmadik világbeli utazás, mondjuk Új-Zélandot meg Ausztráliát kivéve, az biztos, hogy tanulságos lehet a otthoni elmaradottabb régióknak.
Ti is fogtok előadásokat tartani?
Tervezzük, igen. Hát egyet biztos, amikor megérkezünk, akkor kicsit ilyen képes videós beszámolót fogunk tartani, de aztán, hogyha jó a fogadtatás, akkor lehet többet is akár.
Hát nem tudom elképzelni, hogy ne legyen jó a fogadtatás. És figyeljetek ide, mondom, hogy órákig tudnánk dumcsizni, de sajnos az idő az megy. Úgyhogy Révai Mátyás, és dr. Kis Katalin, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, és végsősorban visszatátok a hitet a magyar fiatalokban, mert bevallom őszintén a hazát vesztett talajtalan fiatalból itt nagyon sok van. Most azok vagy nem tudják, vagy nem akarják tudni, vagy még nem ébredtek fel. Ugyanakkor ti egy nagyon komoly elképzeléssel és egy nagyon komoly tudatossággal ültök itt velem szembe és élitek az életeket, ami tulajdonképpen egy példa lehet minden magyar számára, és nagyon remélem, hogy ezt a példát úgy nagyjából meg is élik. Talán még utoljára, mennyire segített nektek a vallás?
Nagyon sokat. Minden nap megtapasztaltuk a Jóisten gondviselését, tehát, hogy amikor a legnehezebb helyzetekben vagyunk, és nem tudjuk, hogy például hol alszunk aznap este, akkor is mindig adódott valamilyen segítség.
Ez egy fontos dolog.
És azt megtapasztalni, hogy, hogy a saját...
Nem vagy egyedül.
Igen, hogy nem vagyunk egyedül.
Meg az, amikor az ember a saját tervétől eltér, negatív irányba szerinte, akkor hirtelen bejön egy másik lehetőség, ami hogyha az nem lett volna, akkor nem is,
tudod, hogy
nem is nyit volna egy másik ajtó.
Tudod, hogy ezt hányszor megéltem magamba?
Hihetetlen.
Abszolút. Igen. Ez egy olyan dolog, ami... És hát az abszolút bizalom, tudod, igen, hogy lehet számítani dolgokra. Igen. Gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, ez egy ragyogó dolog volt, úgyhogy Isten áldja meg benneteket, és érezzétek magam jól, és nagyon remélem, hogy egészségben és nagyobb boldogságban hatalmas mosolya fogtok leszállni a Ferihegyi repülőtérre, vagy ma Liszt Ferenc repülőtérre. Adja Isten, hogy úgy legyen.
Köszönjük szépen.
Viszont.
Hogy is álmodjak jövőt, nekem csak te a